Az 1 Péter 1.17-hez gyertek. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, hallod? Személyválogatás nélkül ítél. Kinek-kinek cselekedetei szerint. Azt a mindenit, a cselekedeteket ítéli, nézi az Úr. Na most az atya nem elítél bennünket ebbe a korszakban, hanem azért van véleménye cselekedeteidről, ne haragudjál. Tehát ez engedd már meg a szuverén Istennek, hogy véleménye legyen arról, amit csinálsz. Kinek-kinek cselekedete szerint. Félelemmel töltsétek a jövénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltatatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, hibátlan, szeplőtlen bárányin, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén, ti érettetek, aki ő általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt a halálból, dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Amen. Azt mondja Isten igéje itt, hogy kimentett bennünket az atyáinktól örökölt hiába való génekből, hiába való életmódból, a drága véren keresztül, drága, értékes vér, súlyos ez a vér, drága, és az a fontos számodra, hogy te is értékeld a bárány vérét. És ez egy életigén volt, mikor megtértem. Az Úr nagyon belevéste a szellemembe ezt az igét is, hogy értékeljem föl az engesztelést, és értékeljem mindig a bárány vérét. Mert a bárány vérének az értékelésé miatt fogok én sikeres lenni. És nem azért leszek sikeres, mert áldott vagyok. Na, egy pár dolgot itt rögtön tisztázzunk le. Nem azért vagy áldott, mert jól használod az áldás törvényszerűségeit, hanem azért vagy áldott, mert a bárány vére miatt jogod van az áldáshoz. Nem azért vagy megigazulva, mert jól használod a megvallás törvényét, hanem azért vagy megigazulva, mert a bárány vér által meg vagy igazulva. Nem azért vagy áldott, mert bedobod a pénzt, hanem azért vagy áldott, mert felfogtad azt, hogy a bárány vérének mekkora értéke volt, és a feltámadás által a kereszten elhordozta a szegénységedet, hogy te neked ki legyenek fizetve a dolgaid a hétköznapokban, hogy Istennel tudj lenni, és tudj adakozni. És mindezt pedig a bárány vérén keresztül tudod létrehozni, mert a bárány vére kifizette az árat a kereszten, hogy megszabaduljál az átokból. Nem azért vagyok jó ember, mert igaz dolgokat teszek, hanem azért vagyok jó ember, mert meg vagyok igazulva, és ezáltal teszek jó dolgokat. Ezt még egyszer. Nem azért vagyok jó ember, és erkölcsös, etikus, és nagyon jó keresztény, mert betartom azt, amit tudok, hanem azért, mert Jézus vérén keresztül meg vagyok igazulva. És ezáltal, hogy meg vagyok igazulva, használom a megigazultságomat, és a megigazultságomból folyamatosan igaz dolgokat cselekszek. Ezért vagyok jó ember. Mert a Héber a jó emberre nem csak azt mondja, hogy jó cselekedetet csinál, hanem a Héber úgy gondolkodik arról, hogy valaki jó, tov, Héberül, valaki tov, jó ember, hogy az az ember az Istennel szövetségben van, és a szövetségből áldást ad neki Isten. Így, tehát, hogy a Héber bizonyos dolgokat túl pörget, eredménycentrikus, és a lényegre tapint. Tehát amikor valakire azt mondja, hogy tov, akkor már fölruházza az individuumot bizonyos szellemi cselekedetekkel. A szemét fölruházza. Ez egy jó ember, és azért jó ember, mert jó dolgokat csinál, szövetség van Istennel, ezért Isten megáldja. Ezért mondja azt, hogy tov földre visz Isten benneteket, a Izraelbe, jó földre. Mert már ott van Istennek egy kegyelme, és már megáldotta azt a földet. És ott az áldás. Azért jó. Nem azért jó föld, mert anákjai vannak ott, hanem mert ő már ott van szellemben. Na mindegy, majd rájössz. A tisztelet törvényével kapcsolatban. Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene. Jó lehet, megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza, és Sámuel időszakában volt Éli háza. Atyádnak háza mindörökké én előttem jár, mindörökké. Tehát Isten kimondta, hogy örökké előtte fog járni Áron háza, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Tehát a tisztelet törvénye azt mondja, hogy ha nem tiszteljük úgy Istent, ahogyan kijelentésünk van Istenről, Isten erre azt mondja, hogy nem fogom tudni benne tartani a hit örökké valóságába, mert nem érted meg azt, hogyha én valamit kijelentek, és elmondok neked, akkor azt szerint kell élned, engedelmeskednek kell a kijelentéshez. Mert ami a kijelentést azért kapod, hogy a kijelentés azért jön, hogy te ott járj, ahová Isten is megy. Tehát a kijelentés nem azért adatik, hogy neked információd legyen, hanem a kijelentés azért adatik, hogy Istennel közösségben legyél, megszentelődve legyél, úgyis mondhatnánk, elkülönül Istenhez, Istenre. Mert ott van Isten, ahol a beszéde van. Ha te lefitymálod a szellemi törvényszerűségeket, lefitymálod Isten jelenlétét, karakterét, akkor ne várj sokat, mert Isten azt tiszteli, aki őt is tiszteli. Ez egy nagyon fontos alaptörvény. Egyébként a világban is így van, hogyha te tiszteled az embert, akkor te is tisztességet fogsz örökölni. Ez egy nagyon fontos szellemi törvényszerűség, a tisztelet. A tiszteleten áll egy generáció, egy civilizáció. Ha megszűnik a tisztelet, megszűnik az egész civilizáció. Mert akkor onnantól kezdve áthágják az anyagi vagyon, a vagyon törvényét, a polgári törvényt, a büntető törvényt, mindent áthágnak. Mert nem lesz tisztelete semminek. Nem lesz tisztelete a munkának, értékeknek, javaknak, semminek. Nagyon fontos a tisztelet törvény. Na most gondold el azt, hogyha most kivetítjük Istenre, hogy Isten nem tiszteljük. Pedig tudjuk, hogy kicsoda. És csak elhoztam nektek, hogy hogyan gondolkodik Isten, amire úgy gondolom, hogy nem változtatta meg. Ez a bazák ige szó van itt a héberben, hogy azoknak tisztességet szerzek, azonban engem megutálnak, akik ez a megutálatnál megvet, lebecsül, lefitymál, lenéz. Tehát nem az utálat szó van ott, hanem a lebecsül. Megvet. Lenéz. Én tanítalak téged a megazulásról ma. Erre te lenézed ezt az üzenetet. Ez nem annyira fontos üzenet, ezt tudom már. A szívedben azt mondod, hogy ez alaptanítás. Akkor probléma lesz veled, mert te lenézted ezt az üzenetet, pedig ma Isten ezt mondja rajtam keresztül. És azt mondja, hogy megutáltatnak, ott pedig az az ige van, hogy nem tudom kimondani, koalál, megvetetnek lenni, lealacsonyodnak, egy szellemi szinten lealacsonyodik az az ember, megvetett lesz, elutasított ember lesz, és ki vagy megátkozza azt, hogy átkozz hozzá Isten. Nagyon érdekes, ez az ige van ott is, ahol ha megáldod Ábrám magját, áldott lesz, ha megátkozott Ábrám magját, átkozott lesz. És én azt láttam meg ebben, hogy be fog jönni az átok az életébe, Isten engedi meg az átkot, mert csak oda tud áldás jönni, ahol tisztelik az áldást. Tisztelik az áldás törvényét, tisztelik az Ábrám áldását, tisztelik Ábrahámot, és tisztelik Ábrám Istenét. Amen. Tehát ha aki lenézi, lefitymálja, értéktelennek tartja ezeket a szellemi javakat, ott nem tud megülni az áldás. Muszáj tisztelned. És ez a tiszteletet a Szent Szellem hozza létre. Amikor arról beszélünk, hogy megigazulás, egy kreatív erőről beszélek, és ennek a kreatív erőnek, a megigazulásnak vannak gátló tényezői, amit szeretném, hogyha ezeket ki tudnánk dobni, és inaktívá tenni a szellemi életedben. A kreativitás mindig ott kezdődik, ahol megbomlik az addig érvényes rend, és új elemekből egy addig ismeretlen új rend születhet. Miről beszélek? Arról beszélek, hogy élted a szellemi életedet egyfajta módon. Volt egyfajta rend abban a szellemi életben. És jön a megigazulásnak a gyümölcse, és a megigazulásnak a munkája, és átrendezi a dolgokat. Elkezdesz olyan dolgokat látni, amit nem érsz föl. Elkezdesz olyan kijelentésekben mozogni, amire azt mondod, hogy hát ebben én még nem tudok élni. És a megigazulás pont ebben segít, hogy elhidd azt, hogy te elérheted azt a polcot. Viszont új módon kell elérned. Láttál olyan csodát Jézus életében? Ezt szokták mondani a tanítók. Hogy ugyanúgy csinálta? Soha nem csinált ugyanúgy csodát. Egyetlen egy csoda nem ismétlődik meg. Állandóan kreatívan kellett csodákat tennie. Az egyszer leköpte az embert a másszor. Kiszólt az embernek a harmadszorra. Elküldte mosdani, a negyedik elküldte a leprásokat, hogy menjenek el, mutassák be magukat, a közben meggyógyultak a papnak, stb. Állandóan kreatív dolgokat csinált Isten fia. És nem engedte, hogy a hitnek az üzenete, a hitnek a munkája, a hitnek a gyümölcse őt dogmatikussá tegye. Azaz, hogy olyan emberré tegye, hogy beszűkültté tegye, egy boxba tegye, hogy a csodák most már csak így tudnak dolgozni az életébe. És pontosan a megigazulás tesz bennünket kreatívvá. Miért? Mert a megigazult ember hozzáfér azokhoz a dolgokhoz, mert joga van hozzá is. Tudja belül, öntudatában, önértékelésében, hogy az meg tudja csinálni. Mert látja azokat a dolgokat. A sikerorientált ember csak azt meri tenni, ami biztos sikert biztosít. De a megigazultság pedig mindig a hitnek a kihívásába viszi be az embert. Mondok egy kifejezést. A hit őrültnek, tehát a hit őrültségbe visz bennünket. Olvastam egy könyvet nemrég, nagyon tetszett ez. Valaki álmodott Jézussal. És pont azt álmodta, hogy ott van Jézus mellett Lázár sírjánál. És hallja, hogy itt állt mellett az álmában Jézus, hogy Lázár, jöjj ki. És hangosan kiáltott. És odafordult Jézusnak az álmába, és mondta neki, hogy nem lehetne halkabban. Hát mi van, hogyha nem jön ki? A megigazult ember nem mond ilyet. Mert a hit őrültsége az felülírja azt a belső félelmet és gyanakvást Jézussal szemben. Elveszi a megigazulás azt a belső gyanakvó erőt, hogy lebugunk, itt nekünk annyi, itt kinyírnak, megköveznek, mert nem jött be, amit Jézus mondasz. És amikor a siker van a középpontodban, nem Jézus, akkor elveszíted, ahogy énekeltük, a vizenjárásodat. Emlékeztek, Máté 14-ben Péter mondja, hogy akarok menni veled, Jézus. Azért mondja, mert tudja, hogy a mestert utánozhatja. Megtanította őt Jézus. Végre van egy jó cselekedete Péternek, és elkezd járni a vizen. Azt láttam meg, hogy Jézus jön egy tornádó közepette. Azt mondják, hogy olyan viharok szoktak lenni ott arrafelé Galileában, meg egész Izraelbe, mint amikor a Balaton lecsap egy hatalmas vihar. És tudja minden hajós, hogy ott Balatonon, ha vihar jön, azzal nem érdemes játszani. Azonnal kifelé, a partra. Tehát ott nincs ilyen magyar ugarszítja erő, hogy majd akkor én majd az őseim által, és a vérszerződés által, meg a turulban bízva, hogy akkor én most legyőzöm a vihart. Tehát jöjj Jézus egy óriási viharba. És ez a viharban ő fönntartja magát, és jár. És ugyanebben a viharba kilép Péter, és szintén jár. De akkor még nem vette észre, vagy öntudatlan állapotban volt, mikor mondta, hogy közben Jézus mögött egy tornádó van. És amikor ránéz Jézus, és háta mögött a tornádó, akkor elkezd süllyedni. És tudod, az a különbség Jézus és Péter között, hogy Jézus megigazultsága és hite föntartotta a tornádóban is. És Péternek a szellemi térképe és az önidentitása az a probléma volt vele, hogy ő ki tudott nézni a viharra, és a vihar nagyobb volt, mint a benne lévő Krisztus. És Jézus azt akarja megtanítani nekünk, hogy amikor vihar jön, akkor úgy gondolkodjunk, mint ő. Mert ő képes arra, hogy a viharban is járjon a vizen. Péter nem képes arra, hogy a viharban járjon a vizen. Mert elsüllyed. És miért süllyed el? Azért, mert a látása belül kisebb, mint Jézusnak. Mert amikor azt mondja, hogy és látta a vihart, az azt jelentette, hogy a szíve látta a vihart. És akkor látta a szíve a vihart, akkor azt látta, hogy a vihar nagyobb, mint Jézus. És nekünk föl kell nőni arra, hogyha van egy viharunk, akkor mindig azt lássuk, hogy a viharnál nagyobb Jézus. És ezt nem fogod tudni megcsinálni, ezt elmondom neked. Ezt lehetetlen megcsinálni. Csak a megigazultságban való felnövekedésen keresztül. Mert az igaz ember él hitből. Gyógyíthatjuk a lelkedet éveken keresztül. El fogunk érni eredményeket, de a megigazultságot az csak a Szent Szellem tudja képíteni. Ez a három valóságon keresztül. A vér, az ige és a szellem. Ezért, amikor azt mondjuk embereknek, hogy ártatlan vagy, bűnbocsátott van, ezt hitáltal mondjuk. De tudd azt is, hogy viszont ott van még az óriási munka az életedben, hogy kigyomláljunk téged Szent Szellem által. A feladat meghaladja a képességedet, akkor a megigazultság miatt fogsz tudni képességeden felül gondolkodni. Egyébként maga az innovációban, a világban is ott tudnak csak kreatívan dolgozni és kreatív dolgokat létrehozni, ahol engedik ezt. Tehát ahol tudják, hogy azért veszünk föl téged, hogy a képességeidet kiaknázzuk, és olyan dolgokat adunk neked, amit a jelenlegi képességeddel nem tudsz megcsinálni. Ezt letisztázzák. De tudjuk, hogy van benned egy olyan nyugvó erő, amit ha felszabadítunk, akkor meg tudod csinálni. Hát így jött létre, hogy a BMW-nek ugye egy magyar ember létrehozta a dízelt, egy fantasztikus dízelmotort, aztán azt továbbfejlesztették. Így jött létre mindenfajta technológia és ugró technológia. Nyomás alá helyezték az embert, hogy ne több van, mint az előző munkahelyen, és azért veszünk föl, mert te is tudod, hogy több van benned, és itt meg tudod mutatni, hogy mit van. Amikor arról beszélünk, hogy megigazolás, akkor muszáj, hogy meghajoljon az elmét, mert az elméd mindig azt fogja mondani, hogy minek képzelette magadat, Lajos. Tehát a lelked úgy van megcsinálva a bűn miatt, sajnos, a sátán csinálta ezt, hogy sose tudjon hozzáférni az elméd a szellemi dolgokhoz, mert bukott a lélek. És a megújult szellem pedig helyre tudja állítani a lelket úgy, hogy szellemivé válik a lélek. Tehát egyszerűen, figyelj, amikor például előző héten beszéltünk arról, hogy Elizeus azt kérdezi a sunemita nőtől, hogy mit adjak. Most gondolod ezt, hogy ott ül egy ember, és komolyan is gondolja, hogy mit adjak. Elintézem a királlyal, a főhadnaggyal, vagy kézzel a tábornokkal, vagy pedig másra van szükséged. És akkor mondja neki ugye a Géházi, hogy szüksége van a gyerekre. Jó, akkor gyereket adok. Gondolom, Géházi mondta, hát nem lehet gyereke. Nem baj. Isten semmi sem lehetetlen. Ja. A szelleme annyira megszentelődött Isten jelenlétében, hogy ha Istentől kért valamit, akkor Isten meghallgatta az imáját. Most Jézus ugyanilyen távlatokat nyom a Jánosban, János evangéliumában. Ketten vagy hárman összegyűltök, én ott vagyok. Bármit kértek az én nevemben, megadom nektek. Tehát ezek távlatok. És azt olvastam egy könyvben, nagyon tetszett, hogy azt mondta az író, hogy a János evangéliuma az a helyreállítás evangéliuma. A bukott egyház megértse, hogy hol a helye. Azért írta János leveleket is, hogy helyreállítsa az identitást. Tetszett ez a hozzáállás. Tehát Isten fiai tudnak, azaz te, foglalkozni a láthatatlan valósággal. Erre senki nem képes. A látható valaminek az eredménye és átalakítható az életedben. Ott azt mondod, akkor most mindent át lehet alakítani. Van egy régi 20 éves bútorom, akkor azt, Lali, most magyaráznál be nekem, hogy a legújabb kikás bútor tudok helyette venni. Ugye, testvérem, nem ment el az eszed. Mert az agyad azt mondja neked, hogy az anyag a realitás korlátja. Tehát mindig azt fogod látni az elméddel, hogy az a valóság, amit látsz. Isten meg azt mondja, hogy vannak dolgok, amiket nem látsz. Na most, ha a zsidókhoz írt levél 10. fejezet, 19. verszakát megnézed, 19-es verszak. Pár dolgot a láthatatlannal kapcsolatban, hogy ugye olyan dolgokról beszélünk, megigazolás, bárányvére, harc, stb., ami szuper szelleminek tűnik. 19-es verszak. Na kezdjük ezzel. János, hogy a zsidó 10-19. Mivel, hogy azért, atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre, Jézus vére által. Mi által tudsz bemenni a szentélybe? Jézus vére által. Azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz ő teste által. És lévén nagypapunk Isten háza felett. Járuljunk azért igaz szívvel, hitnek teljességével, akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, testük megvan mosva tiszta vízzel, idáig. Most figyeld meg, hogy te neked van egy utad a szentélybe. Most ezt elmondod egy testi embernek, azt mondod, hogy te nem vagy normális. A második, hogy mindez Jézus vérén keresztül működik. Tehát mivel tudsz bemenni a láthatatlan világba? Jézus vérén keresztül. Ez az első dolog a láthatatlannal kapcsolatban. Hogy amiről most beszélek, az egy harc. A harcban neked aktívnak kell lenned. Mivel kell aktívnak lenned? Amit kijelentésben kapsz, hogy mit van? Megazulás, hogy bárányvére. Na most az első dolog, amit lefektetünk a láthatatlannal kapcsolatban, hogy min keresztül mész be a láthatatlanba? Jézus vérén keresztül. Nem a kegyelmen keresztül, nem a hiten keresztül, Jézus vére az alap. És arra épít a Jézus vére a hitre és a kegyelemre. Ez egyértelmű. De első Jézus vére. Amen. Még egyszer mondom. Bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által. Sőt, azt mondja, ez a láthatatlan, ez egy út. A láthatatlan világ egy út, amelyet ő megújított nekünk új és élő útgyanánt. A kárpit az ő teste által. És ez az út, ez a láthatatlan világ, ez mindig új és mindig élő. Mindig új, mindig élő. Kinek új? Számodra új és számodra élő. Bevisz az életbe, a természet fölötti életbe, az bárány vére. Óriási üzenet. A bárány vérében nem lehet vallásoskodni. Aki veszi a bárány vérét, az előbb-utóbb meg fog tisztulni úgy, hogy élő és valódi legyen az Isten keresése. Hát, hogyha a bárány vérén keresztül vallásosnak kellene lenni, távol álljon. Távol álljon ez az eszmefuttatás. Az nem érte Jézus vérét, aki vallásos. A második dolog. Jakab 1.17. Nem biztos, hogy oda kell lapoznod, majd én felolvasom neked. Jakab 1.17. Ez a láthatatlan világról van szó. Hogy elhidd azt, hogy a bárány vérén keresztül láthatatlanba kapcsolódsz. Hát hogyan tudsz harcolni szellemben, ha nem hiszed el, hogy láthatatlanba kapcsolódhatsz? Minden jó adomány, minden tökéletes ajándék felülről való, a világosság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Látod? Minden jó ad, minden adomány, minden tökéletes ajándék felülről való, a világosságok atyától száll alá. Alá száll. Alá szállnak a jó adományok számodra. Honnan jönnek? Az atyától jönnek. Honnan jönnek? A világosságok atyától jönnek. Hogyan tudsz bevenni a láthatatlan világba? Az atyán keresztül, a világosságon keresztül, mert onnan jönnek az áldások rád. Fantasztikus Isten igéje. Tudod, mit mond ez az ige? Hogy állj át a felülről való életre. És ne alulról élj, hanem felülről. Azt mondod, de Lajos, ez hogy van? Isten majd ki fogja neked hirdetni, hogy hogy van ez. A harmadik pedig a Kolossi 1.16. Ez is a láthatatlan világgal kapcsolatos. Hogy hogyan tudsz kapcsolódni a láthatatlan világhoz. Kolossi 1.16. Ezeket az igékkel elmékedned kell ezek fölött. És az elmékedés behozta a láthatatlant az életedbe. Ha nem elmékedsz az igéken, nem fogod meglátni a láthatatlant. Kolossi 1.15. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Ki csoda Jézus Krisztus? A láthatatlannak a képe. Milyen láthatatlannak a képe? A láthatatlan Istennek a képe. A Krisztus hozza be a láthatatlant. A láthatatlan Istent. Amen. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, most figyelj, láthatók és láthatatlanok. Láthatók és láthatatlanok. Minden Krisztusban van benne. Tehát nem tudsz a láthatatlan bemenni, csak Krisztusban tudsz bemenni. Megérted, hogy te Krisztusban vagy. És Krisztushoz kötődik a láthatatlan, mert mindent Krisztuson keresztül látsz. Krisztus a láthatatlan világ ura. Látom, hogy ez nagyon bement. Így van. Láthatatlan Isten képe. És Isten fia mindig sugároz. Sugározza a láthatatlant. Láthatatlan Istent és a láthatatlan javakat. Mutatok még egy igét. 2 Korintus 4.14. Krisztus által elérhető a láthatatlan világ, minden Krisztusban van, a bűnbocsánat által történik ez, és ez egy él és új út, amiről most beszélünk. És még egy igét, 2 Korintus 4.14. 2 Korintus 4.14. Ez egy híres ige, gondolom ismeritek. Hát, te tudok valamit olyat mutatni, amit eddig nem láttál. Tudván, hogy aki föltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is föltámaszt, és veletek együtt előállít. Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Minden, ami létrejön, az kegyelem által van, és ezt ő úgy fogalmazza meg, hogy a kegyelem sokasodás az azok az élmények, amikor Isten népéhez elérkeznek szellemi dolgok. Azért nem csüggedünk, 16-os verszak. Ha ami a külső emberünk megromol, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. A láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mit mond az ige? Azt mondja itt Istennek az igéje, hogy azért tud szellemben maradni Pál, mert rendszeresen nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. És ezért benne marad a szelleme az örökké valóságban. Figyelj, kutatja, figyelmezi azt, amit lát a szellemvilágban. Hogyan jönnek el ezek a szellemi dolgok az életedbe? A bárányvérén keresztül, hogy kijelentést kapsz a föltámadásról, a bárányvér munkájáról, a bárányvérének munkájáról. Úgy, hogy kijelentést kapsz az igén keresztül, és kijelentést kapsz a Szent Szellemen keresztül. Például 2 héttel ezelőtt ugye Veráért imádkoztam itt, ugye, és földre esett a Vera, és kiment belőle egy pár szellem. Fölkelt, és megújult az elméje. Miért? Mert a Szent Szellemmel találkozott. És akkor találkozik valaki a láthatatlan Szent Szellemmel, az egy másik ember lesz. És tényleg egy másik ember lesz. 7 éves gyötrelemből szabadult meg. És hogyan újult meg az elméje? Hogy bement a vigasztaló kenet, és meggyógyította az elmét. És megújult. És mi lett a megújulásának ugye a gyümölcse? Isten dicsőítő ember lett. És Isten félő ember lett. Tehát a Szent Szellem is meg tudja újítani az elmét, nem csak az ige. Ez egy fontos kijelentés volt ebben az üzenetben, Vára életében számomra. Amen. Mert megújult az elméje. Felfogta azt, hogy kicsoda ő, mi a személy megtapasztalás, és mi lehet, hogy szkeptikusan néztük, hogy de tényleg, hogyha csak úgy megjegyzem, ha belőled még soha nem mentek ki démonok, akkor elérkezett az idő, hogy elkezd imádkozni azért, hogy kimenjenek belőle a démonok. Tehát a vallásosság például démonikus. Tehát amikor nem élő a hited, nincs megtapasztalásod, nem érzed a Szent Szellem jelenlétét, nem tapasztaltad meg a Szent Szellemnek a mozgását, a gyümölcsök nincsenek az életedben, az ajándék nem működik benned, stb. Akkor vallásos ember vagy. Csak még nem ismerted be. Azt elmondom neked, hogy a vallásos emberek soha nem fogják beismerni, hogy vallásosak. Mert azért vagy vallásos, mert nem látsz. Az ige, a vér és a Szent Szellem fogja neked megmutatni, hogy mennyire vallásos vagy. És akkor Vera fölkelt, eltelt egy pár nap, találkoztunk vele, elmondta, hogy én egy nagy, hatalmas, vallásos ember voltam. Mert nem hittem a megtapasztalásban, nem hittem, hogy van több. Nem tapasztaltam meg Isten szeretetét. És limitáltam magam egy szintre. És az számomra elfogadható volt. De most már olyan szintre akarok menni mindig, amit megéltem ezt a szintet. Megtapasztaltam ezt a szintet. Ebbe viszel a megigazulásod, hogy mihez van jogod. Mert hogyha te nem érted, hogy meg vagy igazulva, és ezt a Szent Szellem nem jelenti, hogy ki vagy, nem fogod igényelni, amit van. És úgy éled le az életet, hogy nagyon aranyos keresztény vagy. Csak fittyet hánysz a szellem dolgaira. Tehát tehát hogy figyelj, hú, most halleluja. Halleluja. Érzem, hogy nagyon alaposnak kell lenni. A prédikációkor, amikor prédikálok, akkor hitre jutsz. Amikor pedig tanítok, akkor pedig értelemhez jutsz. A szentség, a kegyelem, a hit és a szeretet, ez fantasztikus dolgok. Azonban van egy nagy problémánk a szentséggel, a kegyelem, a hit és a szeretet vonatkozásában, amikor sikereket ér el az ember, hogy elkezd az ember elkülönülni, elkülöníti magát a szentségre, a kegyelemre, a hitre, vagy a szeretetre, bármilyen kinyilatkoztatásra, azonban létrehoz az életében egyfajta törvénykezést. Mert van egy egyszeri megtapasztalása a szentségről, a kinyilatkoztatásról, és utána azt beteszi egy ilyen keresztény gettóba, és elkezd gettósodni a család. Megfigyelte az öltözködésben, megfigyelte a gondolkozásmódba, ezek az emberek évtizedeken keresztül ugyanarról beszélnek. Volt egy élménye, van egy kijelentése, van egy félelme, és éveken keresztül ebbe a gettóban él. Gyülekezetek vannak ebbe a gettóba, a pásztornak a gettójába. És hogy a pásztor gondolkodik, úgy gondolkodik az egész gyülekezet. És akkor emberek nem értik, hogy miért nincs változás, pedig már hány évtizede imádkoznak a pásztorért. Azért nem, mert az a pásztornak meg kell térnie. Meg kell szabadulni bizonyos démonizálódástól, mert az évek alatt az ember démonizálódik. A szellemvilág nem úgy van, hogy azért, mert én keresztény vagyok, ezért félnek tőlem a démonok. Nem. Azért félnek a démonok, mert én tudom a bárány vérét alkalmazni. Figyelj, nem azért félnek tőlem a démonok, mert van áldás az életemben. Azért, mert fizetek tizedet, és ezért áldott vagyok. Azért, mert nem fizetek tizedet, ezért nem vagyok áldott. Nem azért félnek tőlem a démonok. Nem azért félnek tőlem a démonok, mert ismerem Istennek az igéjét. Nem azért félnek tőlem a démonok, azért, mert nagy hangom van, amikor imádkozok. Nem azért félnek tőlem a démonok, mert olyan alázatos vagyok, hogy semmilyen keresztény könyvet nem olvasok. Azért félnek tőlem a démonok, mert itt ismerem a bárány vérét. Kijelentésem van a bárány véréről, a megigazolásomról, a kegyelemről, a hitről, és ez miatt én ezt alkalmazom, és ezt alkalmazom, és ezt alkalmazom, és ezt alkalmazom az életembe. És erről tudok beszélni, hogy hogyan győzzem le az ördög munkáját az életemben, és aztán mások életében. Amen! Tehát amikor ezek a dolgok megvannak, ezek a dolgoknak a tulajdonsági egy-egy megtapasztalás, akkor nagyon vigyáznod kell, hogy átmenj a következő megtapasztalásba. Mert az lélek olyan, annyira szereti önmagát, hogy végül ilyen, így jönnek létre a minden tudó testvérek a kis háztáji életében. Kinevelte a tyúkját, a szellemi kijelentkoztatását, és akkor ő azt gondolja, hogy ő az ő kis világában, ő egy olyan kiemelkedő személyiség, olyan jelöléssel van jelen, hogy ő lát mindent. Egy férfi milyen egy ilyen férfi, aki ennyire nagy tudású testvér? Hát onnan, hogy nincsenek barátai. Senkivel nem beszélget szellemi dolgokról, ő mindig mindent kikutat a Bibliából, és ő mindent megért a Bibliából. Most testvérem, én nem ilyen vagyok. Be kell ismernem, nem tudok mindent kikutatni a Bibliából, muszáj tanácsadókra szükségem van, olyan emberek, akik szellemiek, akik átéltek szellemi megtapasztalásokat, akiknek a feleségeik szintén átéltek szellemi megtapasztalásaikat, akik jó forgolódó emberek, ezekre nekem szükségem van. Amikor én beszélgetek emberekkel, még soha nem láttál olyat, hogy azt gondolni, én ezt tudom, nekem nem magyarázzál. Ilyet soha nem hallottál még 15 év alatt a számból. Mert én mindenkit meghallgatok. Mindenkinél van egy véleményem, minden véleményről van egy véleményem, mindent átgondolok. Valaki miatt kellett ezt mondanom. Most érzem, hogy átmentem a tudománybeszédébe. Most valakinek szólt ez az üzenet. Tehát a keresztény gettósodás, vagy a kis gettódban élsz. A második pedig, ami sajnos létre szokott jönni, mikor megállsz a kijelentésben, a szentségről, a kegyelemről, a hitről, a szeretetről, hogy ilyen keresztény aktivistává leszel. Egyes gyülekezetekben annyira mélyen vannak az aktivisták, hogy propagandát folytatnak. Kis szólólapokat szórnak, mínusz 20 fokba, vagy 66 fokba, kint pluszba. Látható az arról a szemükről, hogy már nem csillog, kicsit fakó. Megkérdezik, miért vagy itt, azért már a pásztor kiküldött. Tehát ezek a jelei egy ilyen szektás, szektóid gondolkozásmódnak. És hogyha megkérdezik azt, hogy milyen tapasztalatod van Krisztusról, a Krisztussal milyen mélységben vagy kapcsolatban, közösségben, mikor töltekeztél be utoljára a Szent Szellemmel, de nem csendesbe töltekezésre gondolok, hanem valóban Isten megérintett, és azt mondod, hogy ezt, megváltoztattam az életemben, és helyreállítottam az életemben, akkor azt fogja mondani, hogy ilyen megtapasztalásaim nincsenek, de van egy örömhírem. Testvérem, nem örömhíre van szükség az egyháztól a világnak, hanem Krisztusra. Krisztusra. Hogy te elmondod, hogy neked milyen kapcsolatod van Krisztussal. Nem gyülekezetekre van szüksége Istennek, élő edényekre, akik ismeri Krisztust. Amen. Halleluja. Amikor az ébredés van egy helyen, azaz megújulás egy ember életében, vagy egy gyülekezet életében, ez olyan, mint ez a bicikli. Ez olyan különleges bicikli, ezt láttam élőben a Mercedes szalomba. Na, ne idegeskedjél, nem vettem új Mercedes-t, de ha irigy vagy, akkor imádkozz értem, hogy legyen egy új Mercim, és akkor meglátom, hogy tényleg nem vagy irigy. Szóval a Mercedes szalomba voltam, és ott élőben láttam ezt a smart kocsinak a bicikliét. Ez egy olyan bicikli, majd a végén meg tudod nézni, és barátom ismerte ezt a technológiát, hogy van hátsó kerekénél egy elektromos szerkezet. Mi ez? Elektromos motor. Az elektromos motor 25 kilométerrel megy. És itt van a vázába beépítve egy láthatatlan elem, vagy akkumulátor, ami feltölti rendszeresen ezt a motort. És hogyha elfáradsz, akkor magától megy a bicikli. Illetve amikor hajtod, akkor rásegít erre a hajtásra, ugye? Jól mondom? Akkor rásegít erre a hajtásra. És a kegyelem ugyanilyen, mint ez a motor. Fönnülsz Isten jelenlétében, Istennel jársz, a bárány vérével meg vagy váltva, és a kegyelem mindig segít abban, hogy tudj tovább tekerni. Ez a kegyelemnek a munkája. Hogy ott van, akkor is működik, amikor nem akarod, mert akkor is rád segít a hajtásra, de amikor nagyon elfáradsz, és nem bírod tovább, akkor jön a kegyelem, és mégis tovább tudsz menni. Hú, ez nagyon szép volt. Tehát a kegyelem ilyen. Tehát olyan, mint ez a bicikli. Na most, gyertek velem a zúzósabb témába, menjünk bele, a Sámuel könyvéhez. 1 Sámuel 4. Ismeretessé lett Sámuel beszéde az egész Izraelben, és kiment Izrael a filiszteusok ellen harcolni, és tábort jártak Éber Ezernél, a filiszteusok pedig tábort jártak Áfekben. Az Éber Ezer azt jelenti, hogy Isten a segítségünk. Tehát kiment a nép Éber Ezernél, ott, ahol mindig megtapasztalt isteni segítséget. De előtte pedig kiment Sámuelnek a beszéde Izraelben. Tehát a prófétai beszéd kint volt, ez azt jelenti, hogy kormányzott Sámuel a prófétai beszéden keresztül tanított, beállt a szolgálatába. És csataredben álltak a filiszteusok Izrael ellen, és megütköztek, és megverettetének Izrael a filiszteusok által, és levágattak a harcmezőn, mint egy 4000 embert. És mikor a nép táborba visszament, Izrael véné azt mondták, vajon miért vert meg minket ma az Úr a filiszteusok előtt? Hozzuk el magunkhoz az Úr fildládáját Silóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. Tehát fogták magukat, és önérvényesítő hatalom által kimentek, és azt mondták, hogy mi most elmegyünk, és a harcba is győzünk. A kegyelem királyi széke, ez a fildládát jelenti, a tetejét. Ott van az engesztelő áldozatnak ugye a helye, a vér helye, az engesztelés helye, a megbocsájtás és a bűnök elfedezésének a helye. A fidláda fedelét jelenti, az elfedés helyét jelenti, tehát a sikert jelenti számukra, hogy Isten megbocsájt, és a megbocsájtáson keresztül pedig sikerre viszi az életüket. Mert ugye minden vér által jön létre, a vérnek eszköz szerepe is van, és amikor jön az vér, akkor kiengeszteli Izraelt, kiváltja Izraelt a sátán kezéből, és helyettesítést ad. Tehát Isten javak jönnek be az Izrael életében. Na most, látjuk ezt a dolgot Izrael életében. Látsz egy karizmatikus hozzáállást, mert ők karizmatikus emberek voltak. Tudták, hogy Isten csodatévő Isten, mert prófétát is támasztott most közöttünk. És van egy ilyen rutin a szellemi életben, hogy azt gondolják emberek, a saját maguk is vallásos modelljüket meg tudják valósítani, mert eddig Isten így működött, ezután is így fog működni Isten. És kimennek és harcolnak. Mert Éber Ezernél megsegítette őket, mert Isten a segítség. Isten segít nekünk. A segítség Istene velünk van. Csak hogy volt egy probléma, hogy elveszítették a csatát valamilyen szellemi oknál fogva. És utána pedig az történik, hogy kiviszik a figyládát, hogy majd a figyláda segít. Nem fog segíteni a figyláda sem, nem fog segíteni a kegyelem sem, és bebuknak, és a figyládát ellopják, elveszik, és aztán pedig visszaadatik a figyláda később Izrael számára. És gyere velem az 1 Sámuel 7-hez. És eljövének Kirját Jeramin beliek, és felvitték az úrnak ládáját, és bevivék Abinádáb házába. Mi dombon volt, és Eleázárt, az ő fiát, az ő ládája őrizésére rendelték. Azért vitték oda a ládát, mert ha Isten szeret bennünket, akkor meg fogja áldani ezt a házat. És lőn, hogy attól naptól fogva, amelyen Kirját Jeraminban hagyták a ládát, sok idő eltelt, tudnélik 20 esztendő. És Izraelnek egész háza siránkozott az úr után. 20 éven keresztül siránkoztak. És itt elértem ide a lényeghez, hogy miért 20 esztendőn keresztül siránkoztak? Hogy lehet az, hogy a figyláda náluk volt, a kegyelem fedele, a kegyelemnek az hatalma, a szabadító erő, és mégsem tudtak győzedelmet aratni az életükben? Hogy lehet ez az egész? Először is tudjuk jól, hogy az egész Izrael korrupt volt Éli fiai kollektív bűne miatt. De mutatni akarok valamit, ami volt a legfőbb bűn. Mert ez is a legfőbb bűn volt, hogy a tisztelet törvényét áthágták. Sámuel pedig szól a Izrael egész házához. Egész házához, kollektíven, a teljes testülethez. Ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket, az astarotot, és szíveteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok, akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből. Elhányták azért Izrael fiai a bálványokat és astarotot, és csak az Úrnak szolgáltak. Idáig. Figyelj ide, ez egy mintapélda. Amikor valami mintát látunk az Ószövetségben, azt a Szent Szellem tudja megihletni, és át tudja konvertálni a jelenbe. Astarot, ha megkérdezed, hogy mi az, hogy astarot, fogalmat sincs, ez egyébként Jézabelnek a pecsétje, megtalálták. Így néz ki Jézabel pecsétje, és rajta van JZBL név, és rájöttek arra ez a név, 4 betű, és rájöttek arra a régészek, hogy ez Jézabel nevét jelenti, mindenfajta ilyen okkult jelet, és mindenfajta ilyen okkult jelképet tett rá Jézabel. Istár Astarot, az egy csillag, azt jelenti, egy csillagot jelent, és Istár Astarot egyben a háború istennője is volt. Említik, mint a harci szekerek és a csaták úrnőjét is. Astarot volt Baálnak a felesége, két istenség Izrael életében bálványként megjelenik. Ezek a jellemzők későbben egyébként Mária tulajdonságaiként is feltűnnek, aki egyúttal magában olvasztotta a Róma és a görög győzelem istennőket, Viktóriának és Nikének a vonásait. Egyébként ez az Astarot, Istárt Astarot, ez istennőnek tartották mind a kettőt, ezt a két istenséget. Itt csak Astarot van megjelölve ebben a történetben. Sőt, képzeld el, hogy a ókori keletnél ezt tisztelték szerelem, termékenység és háború istennőjének is. És gyakran közös kultuszokban részesítették Baállal, Astarot papjának, Tírus és Szidon királyának a leánya Jézabel. Tehát a Jézabel hozta be ezt az Astarotot később, honosította Akhában keresztül, és ez a Szidon és Tírus lányának Jézabel apja, Astarot pap volt. Na most, azt látod meg, és amikor például azt mondod, hogy Baál, számodra ez azt mondja, fú, ez egy csúnya istenség biztos. Na most, Izrael ezt imádta, és közben siránkozott Istenhez. És lelövöm a poén gyorsan, Jézabel szelleme volt a 20 éves bukás mögött. Jézabel szelleme. Ugyanis ez az Astarot, ez előjön Akhábnál. Akháb fölépítette Astarotnak, Jézabel tanácsára a templomát. És amikor Astarotról beszélünk, és bármilyen jézabeli bálványimádásról, akkor ezek az istenek, ezek különféle módon jelennek meg. Tehát nincs ilyen, hogy Jézabelnek egy istene van, Baál. Amikor például 850 prófétát legyőz Illés, emlékeztek rá? Akkor nem csak Baál prófétákat győzött le, hanem Astarot prófétákat is. És mi ennek a lényege? Az, hogy ennek az istenségnek és ennek a szellemnek a mögött szerelem és győzelem istenség van. Mi az, ami ma a gyülekezetekben uralkodik? Paráznaság és a győzelemizmus. Szeretne győzni, az egyház, tanítanak a győzelemről, de sose győztes. Mert a győzelem szinte Istenné válik. És mi a másik bálványa az egyháznak? A paráznaság. És mi van az egész mögött? Jézabel szelleme. És majd látni fogjuk, mindjárt megmutatom, Jenese könyvben meg tanít és profétál. Tehát a hamis tanítások mögött is Jézabel van. Jézabel szelleme egy nagyon-nagyon láthatatlan szellem. A Klaudiával beszélgettünk minap 15 éve, hogy van? 90. 25 éve vagyok keresztény, és azt látom 25 év távlatából, hogy az egyházat teljesen elfoglalta Jézabel szelleme. És a Jenese könyve alapján pedig nem lehet majd választani. Tehát egy leválasztásod lesz, hogy harcolj Jézabel szellemével szemben, mert ülni fog az egyházon Jézabel, a parázna asszony. Ezt a képet hoztam nektek, és ez a kép, ez jelenti, ez az egyház, antikrisztusi egyház, és amit Jézabel, ez pedig a antikrisztus, és az antikrisztussal lesz szövetségbe ez a nő, ez a gonosz jézabeli nő, és a Jenese könyve alapján ül a fenevadon. És egyé fog válni a hamis egyház Jézabelnek a munkájával. Tehát teljesen le fogja uralni Jézabel szelleme a hamis egyházat. És nagyon sok szellem van Jézabel szelleme alatt, amik aktivizálják ezt a dolgot. Ez nem egy szellem van egy helyen, hanem van egy gonosz fejedelem, úgy képzeld el, és van alatt a sok kis démon. Sok kis szellem. Ezek a sok jézabeli démonok, ezek aktívak, és a gyülekezetekbe mennek el, és szinkretista istentiszteletet csinálnak. Behoznak képtanításokat, behoznak hamis kultuszt, behoznak paráznosságot. Például az, hogy a házasság előtti szexualitás az Istentől vagy nem az Istentől van, ez már egyértelmű, hogy nem az Istentől van. Mégis a legtöbb keresztény családban ez megtörténik, amikor 18-19 éves lesz a gyerek. Ez hozzászokott az egyház például a szexualitáshoz, a tiltott szexualitáshoz. Ez is Jézabel csinálja. Jézabel szellemének nagyon sok ismérve van, most ebben nem akarok nagyon belemenni még, de van három terület, amin uralkodik. A uralkodás, manipuláció, kontroll, az Isten ellenes kapcsolatok, és a szexuális perverzió. Ez a három lehet összekötni. Az uralkodás, manipuláció, ez a valláson keresztül is például, Isten ellenes kapcsolatok, ez a hamis lelki kapcsolatok, kötődések, szerelem, démonai, perverzió, szodomia, szexuális élet házasságon kívül, mindenfajta aberrált szexualitás, pornográfia, stb. Ez pedig a szexuális perverzió kategória. Bocsánat, tehát ez is a kötelék, de a szexuális perverzió ez pedig, amikor tiltott szexualitás házasságon kívül például. De szodomia is. Az istenes kapcsolatok viszont, amikor olyan kapcsolatokat létesítünk érzelmileg, lelkileg, testileg, szexuálisan, ami istenellenes, és lelki kötelékek jönnek létre. Például istenellenes kapcsolatok, amikor valaki megtér, és nem szakítja el a harmad és negyed ízében a családjától a kapcsolatokat, úgyhogy hatnak rá. Tehát a lányra hat az anya, és szinte már nem a lányjal él együtt, hanem a lánynak az anyjával, és meghatározza. Sőt, nagyon erőteljes a Jézabel szelleme, amikor Magyarországon a pátriárkálisan, mikor ilyen nagyon szoros kapcsolatban a nő az anyjával például. És minden titkot elmond, még a hálószobor titkaikat is elmondják, a vallási titkaikat, mindent. Ezek is ilyen tisztátalan kapcsolatok. Ezek nincsenek levágva. Nincsenek megtisztulva ezek az emberek. Eretnekségek, vallások, szabadkőművesség, humanizmus, szenvedélybetegségek, félelem, rémület. Nagyon sok keresztény családban nagyon nagy erő, bálvány, a félelem és a rémület. Látom a családokban sajnos. Házassági gondokat Jézabel csinálja, jövendőmondás, és tiltott szexualitás, szodomia, stb. Ez mind-mind Jézabelnek a munkája az egyházban. De az egyházon kívül is. Az összes egyház, ahol nincs ott a Szent Szem jelenléte, Jézabel miatt nincs ott a Szent Szem jelenléte. Az összes bukott egyház emiatt bukott, Jézabel miatt. 25 éve figyelem őket, soha nem tanítottak Jézabelről. Sőt, akkor Jézabelről tanítanak, akkor büszkén tanítanak Jézabelről. Mondanak azt, hogy vagy nálunk nincsen, vagy milyen szuperszellemi az egyház egy része, aki Jézabelről tanít. Ma már nem tanítanak egyáltalán Jézabelrel kapcsolatban semmit. Tehát visszatérve erre a történetre. Jézabel szelleme volt Sámuel Jézabel szellemével állt szemben. Azért volt 20 évig leállva az ébredés, mert ott volt ez a báványimádás. És amikor az Astarotnak a tudata, és az Astarotnak és a szerencsének a, úgymond az igézés alatt van egy ember, akkor nem a megigazultságból akar élni, hanem ebből a tudatból. Hogy jön a jó szerencsé, jön a jó tehetség, hogy tehetségesek lesznek emberek. Nagyon sok ember életében Jézabel a gazdasági területen is ott van, politikai területen, világnézetében, stb. Ezeket ki kell bányászni, hogy mikor mi van ott. Például valaki árva, árvaságban érzi magát. Az árvaság általában azért van, mert Jézabel szellem egyik démona föntartja azt, hogy ő ne tudjon kijönni egyfajta árvaságból, ne kapja meg a helyes atyaságot, és pótlékokat és frusztrációhoz menjen. Pótlékot kapjon és frusztrációkhoz. És belekaptam csak ebbe a témába, nem akarok nagyon mélyen ebből, mert majd később fogok erről beszélni, így csak vázatosan fölvázolom, hogy körülbelül merre fogunk menni. Azt mondod, hogy ebből mind meg kell szabadulni? Mindenből. Minden mögött egy démoni kötelék áll. Erős ember. Eretnekségek mögött erős emberek állnak. Vallások mögött, szabadkülönbség, humanizmus, szenvedélybetegségek mögött mind erős emberek állnak. Démoni erők. Félelem, rémület. Többfajta félelem lehet egy ember életében. Gyerekkori félelem, tínédzserkori félelem, hívő életében lévő félelem, több trauma, mindegyikben félelem démonai vannak. A 90-es években ez volt az óriási áttörés az életemben, amikor felfedeztem ezt, hogy egy ember életében nem egy félelem démona lehet. Több fajta félelem démon, ami több fajta dologhoz kötődik. Na most, amikor én azt mondom, hogy legyél hitben, akkor a félelem démona föl fog állni, és azt fogja mondani, hogy nem leszek hitben. Mert benned van az a démon, és azt ki kell űzni, azt a démont. Hogyha soha nem szabadultál démonoktól, akkor biztos, hogy démonizált vagy. Tehát olyan keresztény nincs, akiben nincs démon. Tehát megszületsz, újjászületsz, utána démonizált, démonmentes övezetté kéne téged csinálni. Ha belőled soha senki nem üzött ki még semmilyen démon, generációs démonokat, bálványimádó démonokat, bármilyen eszmedémonait, bármilyen vallási felekezeti démonokat, akkor gond van az életedben. Tehát biztos, hogy démonizált vagy. Most ezt nem akarok átkozni vagy károsztatni, de ez egy igazság. És így, hogy én hirdetem neked a hitüzenetét, és nem nézzük meg a múltnak a dolgait, nem leszel hitben soha. A vallásos ember leszel. Tehát egy vallásos, ide eljársz, aztán vagy tönkre megy az életed, vagy nem. Mert általában gyorsan tönkre megy az ember életében, ha nem jár hitben a mai világban. Hát, hogyha most hozzád szóltam, és te még soha nem szabadultál semmilyen démontól, akkor most benned a démon azt fogja mondani, hogy ez egy hülyeség. A 100%. Azt fogja mondani, hogy rólam beszélsz. De ne beszélj rólam, és fel leszel háborod egy idő után. Mert a démon benned önérzetes. De tényleg önérzetes a démon. Az tanít, tiltakozik. Sőt, Jézabel szelleme olyat csinál, hogyha én tanítok majd most a Jézabel szelleméről egy sorozatot, ugye belemegyek ebbe, és ez nem átok, hanem tudom, hogy a démonok megmozdulnak. Tehát ilyenkor szoktak létrejönni a házasságban válás gondolatai, ilyenkor szoktak létrejönni a különböző perverziók, paráznosság, tisztátalanság dolog, mert felbojdulnak a démonok az emberek életében. Ezért veszélyes erről tanítani, mert olyan kihívás elé intéz engem, hogy még többet kell majd szellemi harcolnom. Mert a démonaid meg fognak engem támadni. Ilyenről biztos nem hallottam még soha. Mert a benned lévő makacs és önfejű démonok engem meg fognak támadni. Hogy én ne beszéljek erről. Nagyon sok férfi azért nem tud szellemileg harcolni, és nem erős, mert Jézabel démonai vannak rajta, benne. Ezért nem erős a férfi. Mert ott van ez a szellem. Manipulálja őt, vagy ő manipulál embereket. Ő az atyaság tekintetében is. Amikor valaki nem erősödik meg az atyaságban, akkor nem tud hitre lépni az atyával, hogy az atya létezik, és segítnek, és bizalmat tud képíteni. Például ezt a tanítást nem is tudom, hogy föltegyem a netre. Ezt meghallgatják más gyülekezetekből. Tudtok, amit a Jenesek könyvében. Amikor valaki nem tanítja a démonológiát helyesen, akkor az lesz a probléma, hogy hitből akar élni, és nem tud mit kezdeni az érzelmeivel, meg a démonaival. És tudjátok, hogy milyen démonok is vannak még? Hitetlenség démonai. Szkepticizmus démona. Az egy erős szellem. A halász szellemét gyorsan ki lehet űzni egy emberből. Halálkeserűség szelleme. Az is egy gonosz angyal, de alatta vannak ilyen démonok, és őket is így lehet hívni, hogy halász szelleme. Ez hoz depressziót, idegösszeomlást, keserűséget, bizonytalanságot, gazdasági területen félelmeket, családokban mindenfajta hisztériát, hisztériás rohamokat, tehát mindenfajta érzelmi összeomlást, halász szellemehoz. Ezt nagyon gyorsan ki lehet tűzni, ebből gyorsan fel lehet állni. Jézabel szellemét nagyon nehéz kiűzni. Tehát Jézabel szelleme az egy olyan manipulatív szellem, mert vagy generációs kötelékek vannak az életükben, azokat nehéz felszántani, nem ismeri be, hogy imádja apját, anyját, stb. Tehát ezek nagyon erős szellemek, ezek generációs szellemek. A generációs szellemek John G. Lake szerint a legnehezebb szellemek. Azokat a legnehezebb kiűzni, a generációs szellemeket. Mert 3/4 ízéglen van ott a családban, ragaszkodik a családhoz, elgondolásokhoz, stb. Hogyha azt akarod, hogy a feleségeddel harmonikus kapcsolatban legyél, tehát ez egy életút. Ez ilyen 10-20 éven keresztül kell azon dolgozni, hogy a gondolkozási struktúrák ledőjenek. Ami démonikus, az kimenjen, ami meg generációs gondolkozási struktúra, az igény keresztül átalakuljon. Hogy átalakulsz az ige élet. Tehát ne abban gondolok, hogy 5 év alatt megtisztulsz. Az élet fog rámenni, amíg itt élsz, hogy megújuljon az elméd, a szíved, a lelked, és hős legyél. Életpálya. Na most mindig később kezdi el valaki, annál nehezebb neki. De a bizonyos gyülekezetekben soha nem lehet helyreállni. Tudod, hogy hány embert ismerek, aki imádkozott a pásztoráért? Soha nem állt helyre. Az egész rendszer nem jó. Egyszer Krisztiánnal beszélgettünk évekkel ezelőtt, fejemben van, azt mondta, hogy a rendszert Isten nem újítja meg. A rendszert Isten nem újítja meg. Az embert újítja meg, nem a rendszert. A rendszereket Isten nem újítja meg. Úgy, ahogy van, eltelik 5-10 év, és az ember ott van egy helyen, és semmilyen változás nincs az életében. És nem is lesz, mert a hely fölött ott van Jézabel szelleme. És uralja az egész egyházat. Állami finanszírozásból él, nem hitből él, nem értik mi a hitnek az üzenete, meg az újság üzenete, nem jön a meg az újságnak a gyümölcse. Ezért nem lehet megújulni. Onnan el kell jönni. Nem? El kell jönni. Most ezt nem lehet elmondani egy embernek, hogy gyere el onnan. Azt mondja, hát ne, az a pásztorom, én szeretem őket, olyan szép a templom, olyan szépek a testvérek, ők adományoztak nekem ezt meg azt. Kötődik. Érzelmileg kötődik, varázslás alatt van. Most ezt nem mondhatod meg, tehát ezt régen mondták, ugye, onnan jövök, mondták, hogy térj meg minden varázslásból, stb. Ez nem megy így, hogy ráparancsolsz, térj meg ebből, meg abból. Hát azt se tudja, hogy mi az. Neki is kijelentést kapni kell mindenről. Most már én tudom, hogy nem is mondom, mert ha mondanám, akkor botrány lenne belőle. Pár évvel ezelőtt megtértek többen Debrecenből. Eljött egy proféta. Mondtuk, baj lesz, ne hallgassatok a profétára. Össze-vissza a profétát, ott hagyták Istent. Erre azt mondtad, hogy most minden démon, nem szoktam démonokról beszélni, de most az Úr arra visz engem, hogy ha akarsz hitben növekedni velem, akkor bizonyos dolgokat meg kell cselekedned. Mert bizonyos dolgokat nem lehet már testi módon megoldani, intellektuálisan. Vannak dolgok, amivel nem lehet mit csinálni. Tehát például vannak többen egyedálló nők. Meg szeretnétek házasodni. Fantasztikus, jó dolog. Ha végignéztek az egyházon, azt szeretok velem együtt mondani, hogy ez egy csőcselék. Hogy elmebetegek, skizoidok, neurotikusok tömegei vannak a gyülekezetekben, férfiak. Miért? Jézabel szelleme miatt. Jézabel szellemet csináltak, kicsinálta a férfiakat, nincsenek férfias pásztorok, a pásztorokból nincs olyan ige, ami mint egy szög le van verve, egy százas szög is be van verve a falba, nincsenek ilyen tanítások, nem újul meg az elméjük, és mi lesz az elméjükből? Ütött kopott, idióta elme, mert tényleg a vallás a legnagyobb pusztító erő, jól mondja a világ, ópium. Tönkreteszi a lelket, a személyiséget, stb. Én se könyve, gyertek velem. Csabi tudja, hogy biztos nem sértődik meg, hogy éveket foglalkoztunk azzal, hogy űzünk démonokat. És el kell jönni egy olyan alázatnak az elmédnek, hogy azt mondod, hogy mindent kiűzök magamból. Azt is, ami nincs. Mindent kiűzök, mert nem teszi tönkre az életemet a hitetlenség, a pszichiátriai problémáim, a lelki problémáim. Az a baj, hogy megengedett, előbb-utóbb felnövekszik az a dolog. Hát, hogyha te érzed, hogy nem tudod, hogy évek alatt, hogy mi az, hogy megigazultságodban élni, mi az, hogy megigazultságból imádkozni, mi az, hogy bizonyos érzelmi függőségekből megszabadulni, és stb. A problémáikat látod, és nem oldódik meg, akkor démonikus problémád is lehet. És nem fogsz tudni hitben lenni, ha a lelked területén mindig letilt a lelked, és nem tudsz szárnyalni. Egyszerűen letilt a lelked. Nem bír hitben lenni a lelked. Pedig az a feladata a léleknek, hogy átalakuljon szellemivé. De a démon ott van a léleknél, és ezért ő letilt. Őt átveszi a személyiségedet, vagy te veszed át az ő személyiségedet, de mert már bele sem merek mondani. Tiatírai belé gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, akinek lábai hasonlók az izzófényű érchez. Tudom a te dolgaidat, figyelj, óriási lesz a sztori. Szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet, és ugye te utolsó cselekedetei többek az elsőnél. Na, milyen gyülekezet? Szupi! Hallod? Szeret, szolgál, hite van, tűr, és az utolsó cselekedetei többek az elsőnél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded ama asszonynak, Jézabelnek, hát hogy kerül most ide Jézabel? A kutya fáját neki. Hát hogy kerül Akháptól idáig? Aki magát prófétának mondja, látod? Hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, kiket hitet? A szolgákat. Hogy paráználkodjanak, és báványáldozatokból egyenek. Adtam nekik is időt, hogy megtérjen az ő paráználkodásaiból, és nem tért meg idáig. Mi az, amit gyűlöl Jézabel? A megtérés üzenete. Mi az, amit gyűlöl? A szellemnek a működését egy keresztény életében. Hogy a szelleme prosperáljon, működjön, éljen, halljon, lásson. Milyen üzenetet nem hallasz ma nagyon sok helyen az egyházban? A megtérés üzenetét. Ha kiveszed a megtérés üzenetét, az biztos, hogy Jézabel szelleme a szolgálatodból. A 100%. Na most innentől kezdve ráteszem ezt a szöveget, nehéz lesz neked élned, mert először magadban kell megítélned. Most olyat én még nem hallottam egy egyházban, hogy egy férfi azt mondta volna, hogy Jézabel típusú ember vagyok. Ilyet még nem hallottam. Szóval, és ezért van 25 éve itt az egyház. Igen, mert a zsidó úgy gondolkodik, ezt vedd be, hogy ha azt mondja, hogy Jézabel, a zsidó, úgy gondolkodik, hogy az egy individuum, személyiség. És fogja, és azt mondja, hogy Jézabelre rámondja minden olyan esetet, amikor olyan típusú eset történik, mint Jézabel. Jézabeli. És amikor én azt mondom, hogy Jézabeli, akkor nem azt mondom, hogy maga Jézabel fejedelme van abban az emberben, abban a férfiban vagy asszonyban, hanem az, hogy az egy Jézabeli jelenség, ami mögött Jézabel típusú démonok vannak. Mert három gonosz angyal van a szellemvilágban. Ezt én még az életemben nem tanítottam ezekről, bár hittem ebben. De úgy éreztem, hogy elérkezett a szolgálatom egy olyan olyan folyóhoz, mint a Jordán, hogyha most az Anák fiairól nem beszélek, és nem győzzük le az Anák fiait, akkor nem tudok átmenni a Jordánon. Tehát muszáj átmenni a Jordánon, és muszáj felvállalni a harcot, mert olyan tanítások vannak kint, és olyan démonikus közeg van, hogy nagyon kevés a hitembere. És felismertem azt, hogy ez a gyülekezet is hitembere gyülekezet volt, szeretetembere gyülekezet volt, működött a hitnek a növekedése, és tudod, hogy mikor támadta meg Jézabel ezt a gyülekezetet? Mikor ilyen állapotban volt. Működőképes gyülekezet volt, növekedő gyülekezet volt, fejlődő gyülekezet volt. És tudom, hogy sokatok fejlődik. És előre mondom, hogy Jézabel meg fog bennünket támadni. Meg fog bennünket támadni. Mert mindenkit megtámad Jézabel, pláne azokat az embereket, akik keresik az Urat. Miért támadja meg Jézabel ezeket az embereket? Azért támadja meg, mert a szellemükben megtértek, és a szellemük felfogó képessége működik. És a szellemvilág látja egy embertől, hogy működik a szelleme. Jézabel ezt nézi, mert nem akar megtérni. És nézd meg, hogy utána mondja, de van valami kevés panaszom ellenet, mert megengeded a hamis asszonynak Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson. Tehát történik az a gyülekezetekben, és ezt értsétek meg, hogy ez nem úgy van, hogy van egy gyülekezet, egy szolgáló mondjuk tévében nézed, és elkezd téptanításokat tanítani. Ez nem úgy van, hogy egyből mondjuk unitáriánus lesz, vagy egyből szabadkőműves. Ez úgy van, hogy elkezdődik egy jézabeli tanrendszer, bejön az életébe, egy tévegés, és egyszerre tanít még az elején jót, meg rosszat. Azt azonnal föl lehet ismerni a rosszat, ha szellembe vagy. És Isten ad neki megtérésnek lehetőségét. Nagyon kevés esetben tud megtérni egy szolgáló. Itt is látjuk, hogy nem tudott megtérni a gyülekezetben ez a szolgáló. Mert Jézabel szelleme, hitetése olyan mértékűvé tud lenni, hogy eléri az ember személyiségének legmélyebb pontjait. Most ez a sátán mélységének hívja a Tiátrebi gyülekezet ezt a dolgot. A sátán mélységei. Most gondold azt el, hogy az utolsó időben Jézabel szelleme fog ülni az egész egyházon. A parázna asszony, így mondja, a Babilonnak a királynője. Majd vesszük majd Ézsaiást, meg a Nahum prófétát, ott beszél erről, hogy milyen tulajdonsága van a Jézabel szellemének. Most gondold azt, hogy az egész egyházon, akik megtévesztett egyházról beszélek, ott ül majd Jézabel szelleme. Gondold el. És kérdeztem az Urat, hogy ez hogy van, és mint van, és azt mondta nekem, én hiszem, hogy az Úrtól volt, hogy ebben az időszakban mindenkit bekebelez. Bevigye mindenkit a fenevad alá, az Antikrisztus alá, kivéve azokat, akik előre fölkészülnek a támadásával szemben. Akik előre tudják, hogy a veszedelemes időszak jön. És van három, ezt nem mondtam el, még egyszer mondom, belekaptam, van három gonosz angyal. A halál szelleme, pokol szelleme, az Antikrisztus szelleme és Jézabel szelleme. Ez a három gonosz angyal van, ami irányítja az egész szellemi valóságot. Most a Jézabel szelleme az szereti az egyházat az utolsó idő szerint, János szerint. Tehát ő az egyházra specializálódott, Jézabel szelleme. Ez a fő erősség az egyházban. Sámuelt is föltartotta 20 éven keresztül. És mi által ment ki Jézabel szellem a kor Izraeléből? Megtérés által. És ott volt próféta Sámuel, és 20 évig nem tudott mit csinálni. Mert az a szellem nem megy ki, csak ha megtérnek az emberek. Megújul a gondolkozás módjuk. Ez kijelentés alapú. Amen? A kijelentés támadja. Mit támad? Azokat a gyülekezeteket, ahol a hitről tanítanak, a szeretetről, az odaszántelésről, a szolgálatról, a tűrésről, ezeket gyűlöli Jézabel szelleme. Ezeket a gyülekezeteket. És miben vannak szélsőségek? Az egyik csak a szeretetről tanít, a másik csak a tűrésről, már az is Jézabeli. Mert eltéveíti az embert. De van valami kevés panaszom ellened, és megengedett, ugye? Adtam neki időt, hogy megtérjen. Ím én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságban, hogy meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesség és szívek vizsgálója. És mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Nektek pedig azt mondom, és mind a többi tiátrabelieknek is, akinél nincsen egy tudomány, és aki nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek reátok más terhet, hanem ami nálatok van, tartsátok meg addig, amíg eljövök. Hallod? Tehát a tiátriai gyülekezetnek is, azt mondja Isten, hogy ami nálatok van, és mi volt náluk? Náluk volt a hit üzenete, a szeretet üzenete, az odaszánás szolgálata üzenete, náluk volt a tűrés üzenete, és ezáltal növekedés üzenete, hogy van növekedés, mert többek a cselekedet az elsőnél. Amen! Tehát egy növekedő gyülekezet volt. És azt mondja, figyelj ide, dobd ki Jézabelt, és maradj azon az úton, amin vagy. De dobd ki, ne engedd meg. Én pedig azt mondom, mi nem dobjuk ki, hanem be se engedjük Jézusnak a nevében. Amen. És mit mond utána? Aki győz. Tehát ez a gyülekezet is tudott volna győzni. Halleluja, de szeretem az Urat. Aki győz, aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnal csillagot, akinek van fül a haja, mit mond a szellem a gyülekezetnek. Na most az egész Európai Uniónak ez a problémája, Jézabel szelleme. Jézabel szelleme behívta a hamis vallásokat. Azt mondta, keveredjenek a vallások, és mindig új néven jelentkezik Jézabel, mindig más módon. Most gondold el, hogy a gyülekezetben profétál és tanít. Eddig még csak egy családban látta Jézabelt, ugye a Sámuel könyvében. Semmi köze nem volt az irányításhoz, olyan vonatkozásban, hogy nem volt fölkenve királyként vagy profétaként. Jézabel szelleme már első könyvében, már mint profét és tanító. És ez a Szent Szellem tudja csak lebuktatni ezt a szellemet. Mert sunyi. Látható és mégse látható. És azt mondja, hogy az egyesült kultuszok jelenlétét szeretné létrehozni, létre akar hozni egy egyesült vallást. És a proféti látást gyűlöli, ugyanis azt mondja itt az ige, hogy proféta. Tehát bejön a gyülekezetben a proféta, a Jézabel szelleme, és profétál. Miért profétál? Gondold el, miért profétál? Miért tanít? Mert ott van a helyes profétai szellem. És muszáj megfertőzni a tiszta kenetet. És bemixelni a kenetet. Egy vegyes kenetet létrehozni. Hogy ott legyen a tiszta kenet, és ott legyen a vegyes kenet. Ott legyen a tiszta üzenet, és például nemrég hallgattam egy prédikátort, és nagyon megörültem, mert jó tanított. Nekem nagyon tetszett az, amit tanít. Az egyik helyen. Utána én is néztem, meg más testvérem is, néztem egy másik helyen, hogy tanít, teljesen más tanított. De olyan, mint hogy teljesen más ember lett volna. És ez Jézabeli. Tehát Jézabeli azt, hogy bizonyos helyekre elmegy és jól tanít. Bizalmat épít ki, majd elmegy egy másik helyre, és följön a maga ugyanaz az én, aki meg van fertőzve. Nos, figyelj ide, mindenki céltáblája Jézabelnek. A nagy proféta meg a kis proféta is. Mindenki. És még egy dolgot akarok mondani. Hogy Jézabel olyan kapcsolatokat hoz létre a világban, a hívőkkel, amiből nagyon nehéz kijönni. Ilyen lelki kapcsolatok. És ez gazdasági, érzelmi, baráti kapcsolatokban szintén kiépít. És emögött lehetnek gazdasági érdekek is. Mert ha nem tud lekötni szellemileg, akkor leköt anyagilag. Erre figyeljetek, a kapcsolatokra. Kivel vagytok kapcsolatban? Milyen minőségi kapcsolatban vagytok? A szellemi világban mit vesztek át tőle, mit nem vesztek át tőle? mert az egyház egyik felei nem akarok olyan szolgáló lenni, félre ne értsétek, hogy aki ellenségképet generál a másik emberbe. De testvérem, minimű közössége van megigazult embernek sötétséggel, gonosz emberrel. Nem lehet létrehozni szövetséget és kapcsolatokat csak úgy, hogyha tiszta lappal van. És ha valaki nem szereti az igazságot, azon nem lehet együtt járni. Csak belekeveredünk mindenfajta érzelmi szövevényes szába. Annyi sztorim van, hogy de bele se kezdek tényleg. Amit ki akarok hozni ebből az, hogy meg kell látnod azt, hogy Jézabel végigkíséri a Bibliát, az ő sztoria, végigkíséri. És meg kell látnod azt, hogy minden Baál kultusz mögött az van. Jézabel szelleme. És Abcselben azt mondja Istvánnál, még ezt elmondom az ige, hogy 40 évig követtétek Baált, és imádtátok ezeket, és kijöttetek szolgáltatva a fejedelmeknek. Tehát az történt 40 éven keresztül, hogy Izrael nem tisztult ki a báványimádásából. És soha nem tudtak hitre jutni. És nagyon sokszor érdekelt, hogy hát uram, miért nem tudtak hitre jutni? Mert ott volt Jézabel szelleme a báványimádáson keresztül. Az egész Izraelen. Figyelj, mondok valami furcsát. Lehetséges az, hogy van egy szolgáló, vagy vannak szolgálati típusok, vagy irányzatok, amire azt mondod, hogy ez ördögi, ez jézabeli. És én is azt mondom erre, hogy ámen. Csak fontos az, hogy mindenki megtérhet. És ha te abban a pozícióban lépsz, amit nem a tiéd, hogy elítéled azokat a szolgálókat, akkor te is megtévesztés alá fogsz kerülni. Ugyanis te azt mondod, hogy te jobban csinálod. És majd a jövőben meg fogjuk látni Illést, hogyan készítette ki Jézabel, és meg fogjuk látni azt, hogy Illés annyira berekeseredett a Jézabelnek a nyomásától, hogy végül nem látta azt, hogy milyen jó jövő jön, és győztes lehetett volna. És majd elárulok egy pár titkot ott, hogy mi történik, mi lehetett volna Illéssel. De ami fontos, meglátod azt, hogy Keresztelő Jánost is Jézabel lőtte ki, és Illést is Jézabel lőtte ki. Mert ahol megjelenik az Illésnek a szelleme, a tiszta prófitai szellem, ott Jézabel azonnal jelen lesz. És mi azért imádkoztunk a férfi alkalmon, hogy jöjjön be a prófitai beszéd. És azért imádkoztunk ezért, hogy jöjjön be a helyes prófitai beszéd, hogy kimenjen Jézabelnek a proféciája. Kimenjenek a hamis prófitai kenetek. És prófitáknak kell jönniük, szolgálatajándékoknak, mert ha nem jönnek próféták, még 20 év, és nem lesz ébredés, és tönkre megy az egész ország. Ugyanis csak a próféták, az Illés típusú próféták tudják ezt a szellemet kiűzni ebből az országból, az egyházról. És azon belül is néhány gyülekezet fog megmaradni. Mert a próféta a látó. A próféta látja azt, hogy Jézabel hogyan működik, és hogyan tudja leleplezni a prófétát. Ezek az emberek a hitbeszédét szólják. Illés a hitbeszédét szólta. Azért mondja Jakab, nézzétek meg Illést, hogy imádkozott. És mit csinált? Bezárta a mennyet, és kinyitotta a mennyet. Mert ez a hitbeszédét úgy tudják alkalmazni a próféták, ahogy nem fér oda Jézabel ahhoz a beszédbe. Olyan hit csatornát épít ki az egyház és a menny között, olyan mennyi emberek ezek, hogy oda nem tud belemenni. Tehát a hit az mindig győztes, és a hit az mindig nagyobb, mint Jézabel szelleme. És a hit beszéde az mindig megváltoztatja az atmoszférát. Ezért föl kell nőni, de nem lehet fölnőni jézabeli gyülekezetekben. Csak olyan gyülekezetben, ahol engedik, hogy a tiszta kenet, a tiszta hit és a tiszta szeretet nőjön. És ezért van rákfekély az egyházban, mert ahol nem látja a pásztor, hogy van Jézabel szelleme az egyházon, ott nem lehet fölnőni. Mert nincs egészséges hit, egészséges szellem. Mert a hit szelleme az egészséges szellem. Mert a szeretet szelleme, ami keresztül működik a hit, az egészséges szellem. Illés elmegy, vagy mutatja a kép a kamera Akhábnál, kik vannak, és képzeljétek el, Akhábnál már nem csak Jézabel volt, hanem Júdának a királya is. Tudod, mit jelent? Hogy már nem csak Akháb Izrael királya, hanem Júda királya is ott volt már Jézabelnél. Jézabel az egész országot le akarta uralni. Nem csak Júdát, hanem Izraelt is. Nem csak Izraelt, hanem Júdát is. Mert először Izraelben volt királyné, és ott volt már Júda, a Júda királya. És oda kellett volna menni Illésnek, és kinyírnia. Nem ment oda. Nézd meg az Illés szelleme, mit csinált? Ugye Illés kenete, Elizeuson keresztül, mi volt? Hogy fölkenték Jéhut. Emlékeztek rá? Mi volt az első feladata Isten szellemének, mielőtt Elizeus elkezdte volna a szolgálatát? Hogy kiírtani Jézabelt. Azért, mert a profitai beszéd nem működik kettős szellemmel. Hogy egyik helyen hamisan profitálnak, másik helyen meg jó profitálnak. Ki kell írtani ezt a szellemet? És ebben nincs kecmet. És fel kell ismerni ennek a szellemnek a hagyatékát, és hogy mi van itt. És az, hogy lemegy egy szolgálóról a kenet, azt Jézabel csinálja. Levette róla a kenet. kenetet. Azért vette le róla a kenetet, mert megalkudott. És bejött egy démon, és leszette róla a kenetet. Valami olyan dolgot csinál, ami miatt ő korrupt lett. Nagyon sok férfi tisztátalan az egyházban. Miért tisztátalan? Mert Jézabeli démon van benne. Megtámadta egy szellem, betekerte, az kész. Miért tekerte be? Azért, mert nem harcolt Jézabellel szemben. De nem harcolt. Én megmutattam neked azt ma, hogy az egész Ó és Új Szövetségben, hát nem az egészet, de mutattam pár dolgot, hogy Jézabel szelleme hogyan működik. És az utolsó időben pedig, és erről is szó lesz, Jézabel szelleme az egyházban lesz benne. Fennevadon fog ülni, és családokat fog lemanipulálni, és átvisz egy hamis ideológiába. Például azt, hogy az emberek nincsenek betöltekezve Szent Szellemmel évtizedek óta, és hogy egy ilyen hamis betöltekezési hullám van, ez is Jézabel csinálja. Hogy a szellemük inaktívá legyen. Minden, azt, hogy az emberek nem látnak, nem értik a Bibliát, ezt is Jézabel csinálja az egyházban. Démonikus erők. Amikor vannak olyan gyülekezetek, ahol bemész, olyan búra alá kerülsz, a megtévesztés búrája alá, hogy nem látsz, nem hallasz. Én voltam ilyen gyülekezetben. Egy idő után ki kell jönni. Az lesz a testreakciót, hogy felállsz, és ott hagyod az Isten tiszteletet, nem? Mert nem bírod elviselni egy idő után ezt a szellemet. Kikészít. Tehát fia, a Jézabel szem egy gyilkos szellem. Kikészít. Idegileg, szellemileg. Ilyen pszichoszomatikus betegségek lesznek az emberekben. Gyomorgörcsök, ideggörcsök, stb. Tehát ez egy gyilkos erő. És muszáj erről a realitásról is beszélnem, mert a hitet megfogja. És én azért jöttem, és azért vagyok itt, hogy a hit szellem által összetörjek minden gonosz Anák fiát, ismust, minden erőt. És még egy dolog, hogy a héten Áron mutatott nekem egy pár dokumentumfilmet arról, hogy a világban találtak sok ásatáson keresztül óriásokat, koponyákat, stb. És az utolsó időkben ugye azért volt az vízözön, mert a gonosz angyalok házasodtak a asszonyokkal. És egy olyan harc kezdődött, amit Noé egyedül nem tudott megvívni. Egy olyan kozmikus harc. És Isten elítélte az egész földet, és kivitte őket innen, ezeket a gonosz angyalokat. Azt, hogy hogyan, azt lehet, hogy az Áron tudja, én nem tudom, de mégis Dávid például Góliát ellen harcolt. Az egy gonosz angyal volt, aki démon is volt, meg ember is valószínű. És Dávid az Új Szövetség egyház jelképe, hogy hogyan kell kiütni ezeket a gonosz angyalokat. És azt tudom mondani neked, hogy inkább most tanuljuk meg, hogy szellemben hogy kell harcolni, mert utána lehetséges, hogy megjelennek majd az utolsó időben ezek a gonosz angyalok. Ugyanis Noénál történt az, hogy házasodtak, és Jézus azt mondja, hogy az utolsó időben tiltják a házasságot. És miért tiltják a házasságot? Mert ezekkel a gonosz angyalokkal házasodnak majd az emberek, valószínű. Tehát visszajön majd ez a gonosz angyaloknak a munkája, és már most látom azt, hogy egy férfi lefekszik egy nővel, egy nő annyi szexuális, tehát annyi férfi ment keresztül egy nőn, hogy most már kibe járnak az egész világban ezek a démonok. Kibe járnak a démonok a világban. És nem tudhatod, hogy milyen démon megy bele egy emberbe. Mert lehet, hogy Tajvanon volt, Afrikában volt, Amerikában volt, és fertőződnek az emberek. És újfajta démonok jönnek át így, testen keresztül. Az utolsó időre kell fölkészülnünk. Azt mondja Jézus, hogy győztes. Ez a gyülekezet is lehet győztes. Én végig prédikálhatom lendületből ezt az évet. Végig prédikálhatom. De Isten nem engedi, mert vannak dolgok, amikor meg kell állni. Meg kell állni. Meg kell állni. Tudnod kell, hogy ki ellen mész. És még egy dolog. Amikor az Anák fiait látták, emlékeztek rá? A 10 kém. 12 kém. És beszélgettünk erről Klaudiával. Látták az Anák fiait. És volt két ember, aki nem ijedt meg. Más szellem volt benne, azt mondja az ige. Tehát nem volt kioltva a szellemük. És a hit beszédét szólták, hogy lehetséges átmenni arra a földre. De tudjátok meg, hogy azok az Anák fiai, azok gonosz angyali lények voltak, óriások. Tényleg félelmetesek voltak. És hogy azt nem tudom, hogy hogyan, de hatalmas nagy szőlőket terveztettek. Akkor a szőlőt, hogy két ember hozta az egy szőlőt. És nekem van egy gyanúm, hogy az nem természetes módon lett olyan nagy. Mert ez nem általános, hogy egy szőlő akkora, hogy két férfi alig tudja elhozni. Egy szőlőfürt. Tehát természetes módon tényleg megijedtek azok az emberek. Mert gonosz angyali erők voltak az anákok mögött. Filiszteusok mögött is. És azért kellett kiirtani ezeket a nemzeteket, mert ezek gonosz angyaloknak a működésén keresztül jöttek létre. És tudod, amikor az utolsó időben leszünk, akkor beszélgettünk férfi alkalmon, nekem is az a véleményem, hogy most kell fölkészülni, mert akkor nem lehet már fölkészülni. Mert amikor testben látsz gonosz embereket, most gondold azt el, hogy az Antikrisztus létre fog jönni. És az Antikrisztus létrehoz az antikrisztusi egyházat. Ott Antikrisztus fiai lesznek. Tehát az Antikrisztus szelleme veszi át az irányítást, és alárendelődik majd Jézabel. És itt az antikrisztusi emberek. Most gondold azt, hogy antikrisztusi emberekkel nem lehet mit kezdeni majd. Tehát őket nem fogod meggyőzni. Ő az antikrisztusi egyháznak a képviselője lesz. És mit fog szólni majd, amikor befenyít, átkoz, szid, démonikus nyomáshoz az emberekre, meg erő jelenik meg rajtuk keresztül. Mert azt mondja az ige, nem? Jön a erővel, csodával, hogy elhitesse még a hívőket is. Elhitesse, tehát más hitrendszerbe vigyen be bennünket. Most kell fölkészülni, amíg az agyunkon nincs ott a jézabeli erő, meg az antikrisztusi szellem. És erről nagyon kevesen tanítanak. Tanítanak arról, hogy jön egy antikrisztusi korszak, de arról nem tanítanak, hogy hogyan kell fölkészülni rá. Hogy van egy győztes egyház, aki győzni fog e fölött. Van egy győztes egyház, aki kiveszi a búra alól a fejét. És az mi vagyunk Jézus nevében. A mi egyházunk, a mi gyülekezetünk, meg azok, akik majd megtérnek rajtunk keresztül. De az első dolog kitisztítani magunkat ezekből a dolgokból. Azt kell tenned, megkérdezni, Uram, milyen démon van bennem? Mi az, ami hátráltatja az érzelmi megjújulásomat, gyógyulásomat? Mi az a sérülés, Uram, amit démonok okoztak? Mi az a gondolkozási struktúra, amiben nem bírok megszabadulni? Hát, hogyha ránézel egy gyülekezetre, egy egyházra, azt látod, hogy 20 év után is ugyanaz a gondolkozási módjuk. Semmilyen természet fölötti megnyilatkozásuk nincsen. Nem újul meg az elméjük. A bűneikkel nem tudnak leszámolni. Persze jön a kegyelemmozgalom, aki próbálja kihozni őket a bűn alól. Próbálja, még drukkolok is neki, komolyan mondom. De nem fog sikerülni. Mert önmagában a kegyelem szóló tanítás, az nem változtatja meg az embert. Se nem a megazdultságról szóló tanítás önmagában. Sokkal komplexebb dolog ez, amiről beszélünk. Mint az, hogy most találunk-e valami áldást, tanítást. És akkor majd az majd behozza a dolgokat. Melinda mondta a héten, aki ma alkalmon, bármi történik is, mi Krisztus követjük. Mi Krisztus kell, hogy kövessük. De valóban Krisztus követjük? Valóban? Valóban Krisztus követjük?